A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért engesztelő áldozatul. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 334. dicséret első három versét. A 334. dicséret első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod. Így helyünkön maradva csendesedjünk el szíveinkben, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai estét is, amivel megajándékoztál bennünket. Hálás a szívünk, hogy ezen a héten szemünk elé akarod állítani szenvedésedet, vérrel koronázott szent keresztedet. Kérünk téged, Urunk, hogy olyan sok helyen van ma este alkalom, ige hirdetés, hadd legyen mindenütt Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, hozzávaló hívás, hivogatás, hadd legyen ez a mi számunkra az igének a komolyan vétele, hadd legyen ez odaszánásunk megerősítése, hiszen te odaszántad magad, Úr Jézus, oda szentelted magad érettünk, és engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Magasztalunk téged, hogy sebeid és véred nagy jót akar nekünk, ami te golgotai kereszthalálod, egyszeri tökéletes áldozatod tedd bennünket, tökéleteseké a mi atyánk előtt, megszentelt bennünket, kérünk téged, hogy ennek mai igazságait is hirdettest az igén keresztül. Köszönjük neked a mai napot, amelyet megfuthattunk. Köszönjük a mának a történéseit, örömeit vagy bánatait is. Köszönjük, hogy így a nap végén elcsendesedhetünk szívünkben, és kérünk, hogy valóban te adj nekünk belső csendet, olyan csendet, amelyben megszólalsz, mi pedig hagy vágyakozzunk arra, hogy szólj, Uram. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 26. fejezetéből, a 47. verstől az 56. versig olvasom, ahol a következőképpen van megírva az írott ige. És mikor még beszélt, íme Judás egy a 12 közül eljött, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Árulója pedig jelt adott nekik, mondva, akit majd megcsókolok, ő az, őt kell elfognotok. Egyenesen Jézushoz ment, és így szólt, üdvözl légy, mester, és megcsókolta. Jézus pedig azt mondta neki, barátom, miért jöttél? Akkor odamentek hozzá, kezüket Jézusra vetették, és elfogták. És egy azok közül, akik Jézussal voltak, kezét kinyújtva szabját rántott, és a főpap szolgájára csapott, levágva annak egyik fülét. De Jézus azt mondta neki, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetné most az én atyámat, hogy adjon ide mellém 12 sereg angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesednék be az írás, hogy ennek így kell történnie? Majd abban az órában még így szólt a sokasághoz, mint egy bűnöző ellen úgy jöttetek fegyverekkel és botokkal, hogy elfogjatok. Mindannap templomotokban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutottak. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm a meghívást, hogy ezen a mai estén innen a Máté evangéliumából, Jézus Krisztus szenvedés történetéből arra figyelhetünk közösen, amit a ma estének a címe így fogalmaz meg, hogy az eláruló csókra önként ment a kínokra. Mivel azonban az ige ettől egy kicsit terjedelmesebb, amit kaptam, ezért engedjétek meg, hogy néhány üzenetet kiemeljek az eláruló csókon kívül is, és az önként kínokra menő Jézus Krisztus szenvedésén kívül is még, mert tulajdonképpen itt ebben az igében majd meglátjuk, testvérek, hogy nem csak Jézusról van szó, hanem rólunk is. Nem csak arról, hogy Jézus hogyan szenvedett, hanem az, hogy milyenek vagyunk mi emberek. És azért van ez megírva, testvérek, hogy magunkra ismerjünk ebből a történetből is, és az a 342. dicséretnek az igazsága felcsendüljön a mi szívünkben, hogy Jézus, engedj hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Úgy kezdődik ez a történet, amit felolvastam, testvéreim, hogy Jézus, mikor még beszélt, íme Judás 1 a 12 közül, és vele együtt nagy sokaság fegyverekkel és botokkal eljött a főpapoktól és a nép véneitől. Azért, hogy elfogják Jézust. És Jézust megragadják majd ennek a történetnek a végén, és elviszik erőszakkal onnan, és nem tudják, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy ő ragadjon meg bennünket. Tehát itt megint az ember áll előttünk most először, aki meg akarja ragadni és el akarja fogni Jézust. De mennyivel másabb az, testvérek, amikor az apostol azt mondja, hogy engem ragadott meg a Krisztus. Judás azt gondolja, hogy ő parancsal, főpapoktól, felhatalmazással, írással, volt így más is egyébként később majd, Pál apostol, ő mehet Jézus ellen, és nem tudjuk, és nem tudják sokan, hogy Jézus értünk jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ők akarják megragadni Krisztust, és nem adják oda magukat arra, hogy Uram, te ragadj meg engem. Vajon téged megragadott-e már a Krisztus? Mert ha megragadott ez a Krisztus, a maga átszegzett kezeivel, akkor nagyon boldog ember vagy velem együtt. Mert ez a Júdás ezt nem akarja, és ezt nem engedi, hogy őt ragadja meg a Krisztus szeretete, a Krisztusnak az irgalma. Testvéreim, milyen rettenetes itt ebben az ígében, hogy vele együtt nagy sokaság. Nem tudom, figyeltetek-e erre. És én így fogalmaztam meg ennek az igének az üzenetét, tulajdonképpen, testvérek, hogy milyen könnyű Jézus Krisztus ellen embereket találni. Milyen könnyű embereket egy rossz ügy mellé állítani. Ugye látjátok, hogy ez az ige arról is beszél nekünk, hogy milyen könnyen terjed a gonosz ebben a világban. És ez nem csak akkor, ott a Gecsemáné kertben volt így, meg Jeruzsálemben, hanem ez így van ma Magyarországon is, és így van az egész világon. Milyen könnyű embereket toborozni, testvéreim, a rossz ügy mellett. És milyen nehéz embereket toborozni Jézus Krisztus országa számára, nem? Milyen könnyen odaáll az ember egy pletyka mellé, egy rossz hír mellé, egy rágalmazás mellé, mert az biztos úgy van. Nekünk sokszor azt mondták falunk, mikor még ott szolgáltam, hogy de tízes úr, a tévébe bemondták. Na és aztán? De ha amit a tévében bemondtak, az biztos úgy van. Hát tudjuk, hogy amit a tévében bemondtak, az biztos nincs úgy. Az valahogy mindig meg kell fordítani, és biztos, hogy az ellenkezője az igaz. De ha a tévébe bemondták, az biztos. Vagy hallottam ettől, az meg attól hallotta, az meg attól, aki látta is, aztán kiderült, hogy nem igaz az egészből semmi. Hogy olyan megdöbbentő, hogy egy rossz ügy mellé milyen könnyű embereket fogadni. Nagy sokaság. Vele együtt nagy sokaság. És amikor ott van Jézus Krisztusnak az ügye, akkor egyszer Jézus megkérdi nekem az nagyon kedves igém. Emlékeztek, amikor megkérdi ezt a kis csapatot, a 12 tanítványt, hogy ti is el akartok menni, mert már mindenki elment. Mert már mindenki ott hagyta. Mert csak azért mentek, mert ettek a kenyerekből. Na de mikor szembesülnek vele, hogy Jézus Krisztus nem egy jó pékmesternek jött, vagy azok helyetteseként, hanem megváltóként, üdvözítőként, akkor már nem kell. És Jézus megkérdi azt a pár embert, hogy hát ti is el akartok menni. Itt meg mi van? Nagy sokaság. Aztán testvérek, az is tanítson erre bennünket, hogy nem biztos, hogy az a jó úgy, ahol nagy sokaság van. Ahol sok ember van, ahol sok ember összegyűl. Mert ez is sokszor megkísért bennünket, nem? Hát, ha ott voltak 2000-en, hát az biztos, hogy az nagy sokaság. Vagy most nálunk volt egy felnőtt konfirmandus, aki Koreában tanult, és onnan jött haza, és azt mondja, hogy az egyik ilyen karizmatikus pünkösdi koreai gyülekezet templomába 250 ezer ülőhely van. Most gondoljátok el, hát itt nektek nagy templomot kell építeni, hogy ennyi ülőhely lenne. És megtelik a templom. 250 ezer ülőhely telik meg. Hát talán még egy sportstadion sincs akkora. De nem biztos, hogy ott van a Krisztus. Vagy amikor egy nagy katedrálisba bemégy valahol, és azt mondod, hogy micsoda kövek és micsoda épület, csak nem biztos, hogy ott van a Krisztus. Csak nem biztos, hogy ott van ige, és ott felhangzik az evangélium. Szóval ne rémítsen meg bennünket az, amikor így szokták mondani, mi tisztelsük, kevesen vagyunk. Ugye emlékeztek arra a történetre, nekem megint nagyon kedves igém, amikor Kornélius házába bemegy Péter, és jelentik neki, hogy most már kezdheted a prédikációt, mert most már mindannyian itt vagyunk. Pedig nem volt ott mindenki, dehogy volt ott. Nem volt ott az egész város, nem volt ott az egész utca. De azt mondja, hogy mi mindnyájan itt vagyunk, hogy meghallgassuk, amit az Isten rád bízott. Mert ez a lényeg, hogy azok ott legyenek, akiket az Isten meg akar szólítani, azok ott legyenek, akikkel Isten beszélni akar, azok ott legyenek, akiket Isten tovább akar vinni a hit útján, és meg akar erősíteni a Krisztusban. És kedves testvéreim, a nagy sokaság az nem mindig azt jelentse nekünk, hogy akkor az biztos igazuk van, meg az biztos jó ügy. Mert látjátok, hogy nem. Mert nem Jézus mellé sorakoznak fel, hanem Jézus ellen sorakoznak fel. És az Úr Jézus Krisztus igéje azt mondja, hogy Júdás 1 a 12 közül. Ez is úgy megdöbbentett engem, hogy azt mondja az ige, Júdás 1 a 12 közül. Egy mai átlag magyar református ember, hogyha ezt leírta volna, ezt a történetet, de nem írta le, de ha ő írta volna, akkor én elképzelem, hogy azt mondta volna, hogy Júdás testvérünk megjelent. De a Biblia nem így gondolkodik. Csak hogy Júdás 1 a 12 közül. És nem mondja azt, hogy testvér lenne, nem mondja azt, hogy atyafi lenne. Az utóbbi időben valahol szolgáltam is erről, testvéreim, hogy mi annyira megszoktuk ezt, hogy nekünk mindenki testvér. Nekünk mindenki atyafi. Nekünk olyan tág a szívünk, meg a keblünk. Mi mindenkit megölelnénk. De a Biblia nem ölelt meg mindenkit. Nem mindenkire mondta, hogy testvér. Vagy amikor Anániás bemegy és azt mondja, hogy Saul, atyám fia, az Úr küldött engem. Pedig benne meg minden háborog ez ellen, hogy azt mondja, atyám fia. De az Isten lelke meggyőzte, hogy ő atyafi. Mert ő ugyanannak az Istennek, ugyanannak az atyának a gyermeke már. Mert íme imádkozik, és azt mondja, hogy atyám fia. Most az egyik kör nálunk azt kérte, hogy Pál római útjáról szolgáljak, a Cselekedetek könyvét vették végig, és nekem jutott egy szelet még a végén, amikor ott van Pál Rómában, és emlékeztek, hogy mennek oda, hogy hallottunk e felől az egyik fordítás szerint irányzat felől, a másik fordítás szerint úgy van, hogy hallottunk-e felekezet felől, de az eredeti szent szövegben nem ilyen finom megfogalmazások vannak, hogy felekezet felől hallottunk, vagy ez irányzat felől, amit tudnék, amit Pál képvisel. Az evangélium ügye. És tudjátok, ott az eredeti szövegben egy ilyen szó van, amit ma így fordítanánk, hogy szekta.
Hallottunk-e szekta felől? És ott Rómában ezek a zsidók a Krisztus evangéliumát és egyházát leszektázzák. Testvéreim, most én ebből nem azt akarom kiemelni, hogy ne legyen mindenki testvérünk, vagy ne hívj testvérnek mindenkit. Arról is beszélhetnék. De inkább hadd említsem ennek a pozitív kicsengését. Tudnék az, hogy légy hálás az atya fiakért. Hogy légy hálás a testvérekért. Mert az egy olyan nagy dolog, testvérek, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy akikkel egy lélekkel itattattunk meg, és akik velünk egyenlő drága hitet nyertek. Hát az egy olyan csoda. És testvérek, itt el kell ismerni, hogy nem mindenki testvér. Annak idején, amikor Clinton amerikai elnök aláírta az abortusz törvényt, akkor a következő héten megjelent a Magyar Baptisták heti lapja, amit úgy hívnak, hogy Békehírnök. És tudjátok, mi volt a címlapon? Mi volt a címlap cikk, a fő vezércikk, és annak a címe? Utalva erre a clintoni döntésre és aláírásra. És az volt, hogy nem mind testvér, aki baptista. Ugye milyen sokat mond? Lehet, hogy sértő. Lehet, hogy ma azt mondanád, hogy na jó, hogy nem kapta fel a vizet Clinton. Hát nem tudom, odáig eljutott-e. Vajon ez az újság, még azt is el tudom képzelni, hogy eljutott. De teljesen mindegy, testvérek. Itt arról van szó, hogy testvér az, akit Jézus Krisztus vére ugyanúgy megmosott, mint engem. És akiket egybeszerkesztett az ő testébe, ami az Anya Szent Egyház. És most ezért meg legyünk nagyon hálásak, akik testvérek. Tudjátok, ismeritek talán azt a halleluját, hogy mely minket összeköt, szent a kapocs nagyon. A testvér szívek kapcsa itt az égivel rokon. És aztán van ilyen benne, hogy megosztjuk azt, ami fáj, megosztjuk azt, ami öröm, egymásért gyakran folydogál a részvét könnye is. Nálunk olyan tragédia történt a gyülekezetben, hogy olyan gyász alá helyezte Isten a gyülekezetet, hogy én a vasárnapi 10 órás istentiszteletet csak úgy tudtam felmenni a szószékre, hogy fogtam a karfát, és úgy húztam fel magam. Pedig amúgy elég gyorsan járok, de így fel kellett húzni magam csak rajta. Hát mert ami az én testvéremnek fájdalom, az ugyanúgy nekem is. Szóval testvéreim, tanuljuk meg ebből, hogy legyünk hálásak az atyafiakért, és mivel nem mindenki atyafi, ezért próbáljunk Jézus Krisztus evangéliumának olyan hirdetői lenni, hogy ő is atyafi legyen, hogy ő is Jézus Krisztus gyermeke legyen, kegyelemből és hitáltól. Jézus megkérdi Júdást, hogy barátom, miért jöttél? És ez, testvérek, egy csodálatos kérdés azért, mert Júdás itt lehetőséget kap a bűnbánatra. Mert amikor az Isten kérdez a Bibliában, akkor az mindig az van, hogy ember, kapsz egy lehetőséget. Hogy még lehet, még szabad. Még megbánhatod. Barátom, miért jöttél? Hogy hát, ha Júdás elkezdezzen gondolkodni, és eljut a bűnbánatig, hogy Uram, én azért jöttem, hogy téged eláruljalak. Nem, hanem megcsókolja. Pedig amikor az Isten kérdez, testvérek, az, hogy Ádám, hol vagy, az is ilyen kérdés. Vagy amikor megkérdi, hogy mit csinálsz itt, Illés, akkor ez mindig ösztönöz. Ez mindig inspirálja az embert arra, hogy válaszoljon az Istennek. Miért jöttél? Nekünk a templomban van kitéve ez az íge, hogy miért jöttél? Azért, mert aki belép oda, az szembesüljön vele. Miért jöttem? Ja, mert így szokás. Mert illik eljönni. Vagy azért jöttem, hogy az Isten igéjét meghallgassam. Amikor Isten kérdez, akkor mindig bűnbánatra kell, hogy indítson, mert mi magunktól nem jövünk rá erre. Mi magunktól nem tudunk eljutni a bűnbánatra. Éppen ezért, testvérek, mi lelkészek elmondhatjuk, hogy mikor bejön hozzánk valaki lelki problémával meg beszélgetni, hát ugye először is mindig mellé beszélnek az emberek. Aztán sokszor egy-két óra kell hozzá, hogy eljussunk oda, hogy na most már mondd el azt, ami a valóság, most nem mellé beszélj. Éppen múltkor mondta valaki egy ilyen lelki gondozásban, hogy hát csúnyán, néha csúnyán beszélek. Aztán mondtam neki, hogy nem, te nem csúnyán beszélsz. Te úgy beszélsz, hogy azt embernek ki nem szabadna mondani. Na, mi a csúnya beszéd, ugye? Mit nevezünk annak? Hogy ítélem én meg? Meg hogy ítéli meg az Isten? Mi a mérce a számunkra? Judás elmegy, testvérek, és megcsókolja Jézust, és azt gondoltam, hogy elmondom a testvéreknek, hogy ez a Judás színésznek nagyon jó. Olyan Kossuth díjat kapott volna itt Magyarországon, hát, vagy háromszoros Kossuth díjat, ugye ritka az, aki háromszoros Kossuth díjat kap, hát ez a Judás, ez, azt szoktuk mondani, hogy Sinkovics Imre mondjuk, vagy mit tudom én, nagy színészeket nem akarok itt mondani, hogy elbújhatnak mellette, amilyen nagy színész ez. Ugye, hogy megöleli Jézust, megcsókolja Jézust. De testvéreim, tanuljuk meg ebből, hogy Jézus Krisztus közelében nem képmutatásra van szükség, hanem őszinteségre. Nem képmutatásra. Hát mi úgy jövünk sokszor Jézushoz, hogy azt gondoljuk, hogy ő nem tud és nem lát semmit. Mi kételkedünk ilyenkor az Isten hatalmában, nem? Hogy azt gondoljuk, hogy mi meg tudjuk játszani magunkat. Hogy mi egy szerepet el tudunk játszani. A hívő ember ne szerepet játszon Jézus jelenlétében, mert azt énekeljük, hogy te előled elrejtenem semmit nem lehet. Látja a lelked minden bűnöm, melynek átkasult. Én Jézus jelenlétében őszinte legyek. Jézus jelenlétében, testvérek, felesleges megjátszani magunkat. Felesleges mást mutatni, mint akik vagyunk. Jézus töredelmes szívet kér tőled ma este. Jézus azt szeretné, ha porba hullanál ma este, velem együtt. És Jézus Krisztus azt szeretné, hogy ma este elmondanál neki mindent igazán. Olyan szép az, amikor valaki úgy megy Jézushoz, emlékeztek, hogy és elmondott neki mindent igazán. Hát úgy is tudsz mindent, Uram. Hát úgy is tudsz mindent. Hát bevallom neked. Igen, testvérek, sokan felmentik Judást. Erről is azért hadd szóljak, mert olyanokat is szoktam hallani, hogy Judást felmentik, és Judásnak a renoméját próbálják ott megmagyarázni emberek, hogy hát tulajdonképpen Judás milyen nagy jót tett, mert igaz, hogy elárulta Jézus. Na, de valakinek el kellett árulni, ugye? Valakinek ezt a szerepet is el kellett végezni. Valakinek el kellett ezt vállalni. És még Judás majdnem, hogy hát talán van is ilyen, azt hiszem, ezt nem tudom pontosan, de még talán van is ilyen törekvés, hogy szentté kéne avatni Judást. Mert ha nem árulja el, akkor nem váltatik meg a világ. Ugye, hát megint nincsenek tisztában azzal, hogy ki váltatott meg. Na mindegy, de hát akkor különben hogy lett volna megváltás, hogyha nincs Judás? De testvérek, úgy, ahogy a Bibliában ott van a sok ige. A fáraót nem menti, hogy ő elengedte az Isten népét, ő azért nem kap üdvösséget. Az Isten rendezte. Megkeményítette a szívét, meg meglágyította a szívét. A fáraó csak eszköze volt az Istennek. És azért Judás, testvéreim, ez nem menti meg. Veszedelem fiaként emlegeti őt az ige.
Hiszen Jézus Krisztus
ellen megy, és ellensége lett az Úr Jézusnak. Ellensége lett az ő ügyének. Ellensége lett az evangéliumnak. Ezért nem menti meg. És kedves testvérek, ettől mentsen meg Isten bennünket, hogy mi valaha is ellenséggé váljunk. Titeket is, meg engem is. Hogy valaha is megtagadjuk. Hogy valaha is elforduljunk tőle. Ugye, mert kerülhetünk olyan körülmények közé. Adhat nekünk Isten olyan helyzetet, olyan betegséget, olyan nyomorúságot, vagy nem tudom, olyan szegénységet esetleg, olyan veszteséget. Mi is azért imádkoztunk, hogy ez a család, amelyet ilyen nagy bánat ért, hogy aki, ahol mindenki hitben jár, meg szolgál, hogy Uramat, hogy meg ne tagadjanak, hogy megmaradjon a hitük ugyanúgy. Ugyanúgy megmaradjon a hitük. Vagy eszünkbe jut egy kedves testvérünk, aki 20-valahány évesen vesztette el a férjét, és amikor ő olyan 38 éves vagy 40 éves volt, amikor rákos lett, és odahívta a gyermekét, az egyetlen gyermeket, aki az apját nem is ismerte, mert meghalt a műtőasztalon, rutin műtét közben, ugye rutin műtét csak, és azt mondta neki, hogy csak egyet kérek tőled, soha ne kételkedj Isten szeretetében. Mert testvéreim, vigyázzunk, hogy mi is így legyünk. Hogy add Uram, hogy soha ne kételkedjek. Soha ne legyek árulóvá, soha ne legyek a te ügyed ellenségévé. Akár így, akár passzív, akár aktív, akár passzív módon. Mert ha nem szólsz, akkor is a Krisztus ügyének az ellensége vagy. Ha nem teszel bizonyságot. Ha nem szólalsz meg a munkahelyeden, vagy az iskolában, vagy a szomszédok között, hogy neked honnan van az, ami van? Te kitől kapod azt, amit kapsz naponta? Akkor mi is lehetünk ilyen árulóká, az Isten ügyének az árulóivá. Mert Jézus Krisztus azzal bízott meg, hogy hirdessétek. És nem azzal, hogy hallgassatok. Mondjátok el! És nem azt mondta, hogy folytsátok magatokba. Kedves testvérek, van egy mondat, amit szeretnék a testvéreknek is elmondani, mert én a gyülekezetben többször elmondtam, hogy mit jelentett az én számomra, és mit jelent Jézus Krisztusnak a szenvedése. És így nagy péntek előtt, nagy héten, ez nagyon aktuális, én úgy fogalmaztam meg, hogy Jézus Krisztus szenvedése és golgotai kereszthalála azt hirdeti nekünk, hogy Isten igazságos, mert nem teheti, hogy a bűnt ne büntesse meg. Ugyanakkor azt is hirdeti, hogy az Isten irgalmas, mert megengedte, hogy más tegyen eleget a bűneinkért. És figyeljétek meg, hogy a Bibliában nekem ez olyan nagy felfedezés volt, hogy a Bibliában ez az Istennek az igazsága és irgalma mindig együtt fordul elő. Tehát nem csak úgy van, hogy az Isten irgalmas, mert a szenvedés azt is jelenti, hogy az Isten igazságos. Mert eleget kell tenni valakinek. Az Isten irgalma meg azt jelenti, hogy azt megengedte, hogy mást fizessen meg helyette. Hogy Jézus fizessen meg helyette. És figyeljétek meg, amikor Dávid énekel, mindig hadd énekeljek igazságáról és irgalmasságáról. Amikor a Biblia azt mondja, hogy az Úr irgalma örökkévaló az őt félőkön. Én elkezdtem ezen gondolkozni, hogy miért mondja, hogy örökkévaló? Azért, mert Isten garanciát vállalt arra, hogy az ő igazsága a hívők tekintetében és a hívők esetében soha nem fog felülkerekedni az igazságán. Mert ha az igazsága felülkerekedik, akkor nekünk végünk, akkor nekünk lőttek, ahogy a gyerekek mondják. Értitek? Tehát az Isten irgalmassága felülkerekedik mindig, örökkévaló, mert ha egy pillanatra visszavonnám, Ugye ez olyan lenne, mintha valakit a tizedik emeletről egy kilógatnának az erkélyen, és egy pillanatra elengedik. Csak egy pillanatra kell, nem hosszú ideig. Ha az Isten az ő irgalmát visszavonná, akkor az olyan lenne, mintha téged a tizedik emeletről egy pillanatra elengedne valaki. Aztán már ugye jönnének ott a mentők, vinnyognának, mert ott vagy az aszfalton. És az Isten garanciát vállal, hogy az ő irgalma örökkévaló az őt hívőkön. Mert nem fogja megelőzni az ő igazsága, mert akkor ítéletet érdemelnénk mi is. Mint ahogy a heidelbergi kátéban a kérdés felelet, amely a Jézus visszajövetelére vonatkozik, ugye azt mondja, hogy felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót. És miért írták a kátéró így? Azért, mert én is ítéletet érdemelnék. Csak én Jézus Krisztusban látom beteljesedve az én üdvösségemet. És ott szemlélhetem azt az ítéletet, amelyet én viseltem volna, és amely nekem járna. És én Jézus Krisztusban ezt csodálom, testvérek. Nem tudom, hogy ti mit csodáltok Jézusban, de a Golgota keresztjében nekünk ezt kell szemlélni. A Golgota keresztjében ezt kell szemlélni. A keresztről való beszéd az az erről való beszéd, amely bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. És testvérek, végül még hadd szóljak arról, hogy a Jézus Krisztus szenvedése azt jelenti, hogy ha lett volna egyszerűbb módja a bűnbocsánatnak, akkor neki nem kellett volna szenvedni. Tehát ha lenne egy másik út, nem tudom azt bocsánat, nem vicc, de annak is lehet felfogni, azt ismeritek-e azt a viccet, hogy egy bácsi kaszál az erdő szélen. Egy öreg bácsi. Oda megy egy turista, és akkor megkérdezi, hogy bátyám, hány kilométer ide a szomszéd falu? Azt mondja a bácsi, hogy hát légvonalban 5 kilométer, aztán kacsint, de én tudok egy rövidebb utat az erdőn keresztül. Ugye légvonalban 5 kilométer, de ő tud egy rövidebb utat az erdőn keresztül. Hát testvéreim, a nagy péntek és a nagy hét azt jelenti, hogy nincs rövidebb út. Egy út vezet a mennybe, és az Golgotán visz át. Mondja a régi karénekes éneke. Egy út vezet a mennybe, és ezért dicső nekünk a Golgota. Úgy is kezdődik, hogy a dicső Golgota. Ez az ének. Ha valakinek van karénekes, tanulja meg. Vagy az énekkel majd Tamás megtanítja. Milyen csodálatos. Egy út vezet. És nincs kacsintás, hogy tudok egy rövidebb utat. Mert testvérek, annyi sokan olyan sokszor kacsintanak, és tulajdonképpen a vallások is ilyenek, hogy sok vallás kacsint, hogy de mi tudunk egy rövidebb utat, egy egyszerűbbet. Menj el ide, menj el oda, csináld ezt, csináld azt, fordulj ide, fordulj oda. Mit tudom én, tudjátok, már bemutatják, ugye a televízióban is, akár keresztjén, úgy nevezett keresztjén, akár pogányvallások. Zarándokolj el ide meg oda, és akkor a mi számunkra meg, hát egyetlen út van, a Golgota. A Golgota. Egyszer egy konferencián hallottam, talán Gábor is ott volt, de lehet el is mondta ő is a gyülekezetben, akkor bocsánat, lelkipásztorotok, talán ott hallottam én is, hogy egy német teológiai professzor kiment Jeruzsálembe, és amikor ott az idegen vezető ugye viszi a történelmi helyekre, és elérkeznek a Golgota kis dombiához, akkor a német professzor, teológiai professzor úgy áll könnyes szemekkel, úgy áll ott megrökönyödve, és megkérdi tőle a idegen vezető, hogy már tetszett itt járni? Azt mondja, igen, 2000 évvel ezelőtt. Mert ő komolyan vette azt az igét, hogy vele együtt megfeszítettem. És ezért élek többé nem én, hanem él benne a Krisztus. Igen, jártam itt 2000 évvel ezelőtt. Mert engem is, az én adós levelemet is felvitte a fára
Jézus Krisztus. És ezért szívem boldog, szabad. Nem tudom, azt a lelki éneket ismeritek-e, hogy ezért fennhirdetem, bár érdemtelen, reám lelt az ingyen kegyelem. Isten kegyelme rám talált, Isten kegyelme rám talált. De ez ott kezdődik a Golgotán, amikor szíved meghajol, amikor őszintén bűnbánatra jutsz, és azt mondod, igen, Uram, követlek téged, szeretlek téged, szolgállak téged, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valljuk mi is, hogy kezedbe, lábadba a szöget mi vertük, és véred minden cseppje égeti a lelkünk. De köszönjük, hogy nem csak égeti a lelkünket, hanem lemossa a mi bűneinket, hogy egyszer majd úgy álljunk ott a fehér ruhás seregben, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, ezek a keskenyült vándorai csetlettek, botlottak a hívő életben, elbuktak és kegyelemből felálltak, de megmosták ruháikat és megfehérítették a bárány vérében. Ó, légy áldott, megöletett bárány, ki a bűnt mind elvetted a véred árán. És kérünk téged, hogy ébreszd fel népedet, azokat, akiket megmostál világ teremtetése előtt, Urunk, akiknek bűnbocsánatot adtál ott, hogy hadd vegyük el, és hadd jelentkezzünk érte, a kegyelemért, a bocsánatért, az új szívért, az új életért. Hadd vegyük át a nekünk készített drága kincset és örökséget, amelyet nekünk szereztél szörnyű kínhaláloddal, amely nagy jót akar nekünk és velünk. Könyörülj meg, Urunk, hogy a te ügyed mellett legyünk mindig, soha ne ellened forduljunk, hanem mindig kövessünk téged, menjünk utánad, és hadd legyünk engedelmesek a hit útján. Kérünk, hogy áld meg itt levő népedet ebben a városban, ezen a városrészen lakó gyermekeidet, Urunk, ezt a gyülekezetet is, meg a miénket is, a többit is, ahol a Krisztust hirdetjük, és ahol a Krisztust prédikálják, elegyítetlenül és tisztán az evangéliumot. Maradj velünk az éjszakában, Urunk, és a holnapi napon is új erővel ajándékozz meg bennünket, és lelki örömmel, megújulva, hadd imádjuk szent felségedet majd. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el, testvéreim, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.